Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Tavaly júliusban kürtölték világgá, várva várt bejelentést tettek a Harvard Egyetem kutatói, akik úgy vélik, megtalálhatták az öregedés ellenszerét. 6 különböző általuk előállított koktél, azaz kémiai vegyület lehet a hosszú, de legalábbis jóval hosszabb élet titka. Az eredményekkel viszont nem mindenki ért egyet. Itt van velünk Velai Tibor, az ELTE genetikai tanszék vezetője. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm, Neumann úr, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Mi a véleménye a Harvard Egyetem kutatóinak bejelentéséről?
Hát ez nagy port vesz fel értelemszerűen, hiszen mindannyiunk tekintetében egy olyan biológiai kérdést boncolgat, ugye az élettartamnak a befolyásolását, az öregedési folyamatnak a modulálását, ami hát egy nagyon széles orvosbiológiai és alkutatási érdeklődésre tart számon. Amit hozzá kell tennem első pontban az az, hogy ez a nagy eredményhez, hogy mai napig az öregedési folyamat mechanizmusa, tehát az a molekuláris gépezet, az a genetikai alap, ami hajtja előre ezt a biológiai folyamatot, az azért még nagyrészt tisztázatlan. Tehát ezek a nagyon erős kijelentések, amit a harvardi kutatók megfogalmaztak, azért mértéktartóan kell kezelni. Ebben a 6 koktél anyagban olyan vegyületek vannak, amelyekről már korábban is sikerült igazolni egyedileg is, hogy jelentős mértékben képes megnövelni modellállatokban az élettartamot, és hát ezeknek a kombinációjával gondolják azt, hogy az emberi élettartam, az emberi öregedési ráta sebességét fogják majd gátolni, és ezen keresztül képesek lesznek az emberi élettartam jelentős megnövelésére. Itt nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy itt nem csak arról van szó, hogy szimplán tovább fogunk élni, és az öregkorunkat és azokkal együtt járó kínlódásokat meg fogjuk élni, hanem alapvetően arról van szó, hogy arányosan minden élettartamba jellemző stádiumot, fázist kívánnak megnövelni, tehát magyarul megfogalmazva az egészséges élettartamok fiatalkorunk is tovább fog tartani, tehát ez egy olyan vágy, ami hát ugyanolyan régóta mozgatja az emberi gondolkodást. Hogy egy picit visszatérjek az első gondolatomra, azonban még mindig ott tartunk, hogy nem nagyon tudjuk az öregedési folyamatnak a mechanizmusát. Ennek, tehát mi az a molekuláris gépezet, amit ténylegesen blokkolni kéne ahhoz, hogy ez a vágy ténylegesen megvalósuljon, és hogy ez mennyire ott van a mai gondolkodás középpontjában, ez talán legjobban ott szintén tavaly bejelentett hír, Elon Musk által bejelentett hír mutatja, aki szerint már megszületett az az ember a Földön, aki nem fog megöregedni, tehát ők azt gondolják, hogy egy 7-10 éves időintervallumon belül elérhető lesz az öregedési folyamat teljes blokkolása, ezáltal nem öregedő kvázi halhatatlan élőlények, emberi élőlények fognak majd megjelenni. Azért ez egy nagyon-nagyon ambícióval bejelentett kijelentés volt, de ami az igazsághoz hozzátartozik, hogy az elmúlt években egyre inkább közelebb kerültünk annak a megértéséhez, hogy mitől is öregszünk valójában, mik azok a genetikai faktorok, amelyek jelentős mértékben öregítik a sejtjénket, és ezen keresztül a teljes élőlényt.
Visszatérnék a Harvard Egyetem kutatásához, azt írja a kutatás egyik résztvevője. Az életkor változásával sajnos nem nagyon lehet mit kezdeni, azonban a testünk öregedésének megállítása vagy annak visszafordítása lehetséges. A kutatás társszerzője, dr. David Sinclair, a Harvard Medical School molekuláris biológusa, áttörésnek és megfizethető teljes testfiatalitásnak nevezte a most tett felfedezést, mármint ami tavaly történt. A kutató kiemelte, hogy az eddig egereken végzett tesztelés már a jövő évben megkezdődhet az embereken is. Na most a jövő év most van. Elkezdődött-e a tesztelés az embereken is, és ha igen, akkor milyen eredmény született?
Hát ezek az eredmények nem tudok, hogy ezek alapvetően olyan eredmények szoktak lenni, amelyek, amikor már megszületett az eredmény, akkor válnak publikussá. Ebben a tesztelési fázisban ezek ilyen tudományos titkoknak minősülnek, ezek a köztes adatok, tehát még erről tudományos publikáció nem született. Azt is hozzá kell tenni, hogy ilyen vizsgálatok nem pillanatok alatt zajlanak le, hiszen itt nem egyszerűen csak egy betegséget kell meggyógyítani, ami akár néhány héten vagy hónapon belül megtörténhet, hanem ugye élettartamot kell növelni, ami hát hosszú években időintervallumban nyilvánul meg. Tehát ezek a kijelentések, amik elhangzottak tavaly, azért ezek nagyon optimista és nagyon hát ilyen heurisztikus kijelentések voltak. Ezekről ma még nem tudunk valós eredményekről emberi vonatkozásban beszámolni. Amit hozzá kell tennem ez a tanulmányhoz, az az, hogy ugye itt egérkísérletek is zajlottak, az egerek 2 évig élnek, tehát ott hamar lehet valós kísérletes eredményeket prezentálni, és nem csak szimplán csökkentették az öregedési folyamatnak a rátáját, a sebességét, hogy az zakatol előre, hanem képesek voltak visszafordítani ezt az öregedési folyamatot. Egy olyan mutáns törzset alkalmaztak, amely egy genetikai mutáció következtében az egerek megvakulnak, és a kvázi visszafiatalítás, a kezelés hatására az egerek egy jelentős részében a látás újra visszatér, tehát kvázi, mintha megfiatalodtak volna az egerek, ezért ez a borzasztó erős optimista kijelentés. De még egyszer hangsúlyoznom kell, hogy egy picit hagy fogjam vissza a hallgató a lelkesedését ennek terén, tehát ezek hosszú éveken keresztül tartó, humán, szigorúan kontrollált, akkreditált rendszerben folyó humán kísérletek, ezekről jó néhány év múlva lesz majd csak látható eredmény, és annak tükrében lesz ez valójában emberi alkalmazásra alkalmazható ágensek. Egy fontos dolgot azonban jegyezzek meg, ugye itt egy koktélról van szó, 6 különböző molekulának a használatáról, ezek között már vannak olyan molekulák, amelyek az orvosi gyógyászatban ott vannak és használatosak, például a rapamicin nevű gyógyszer, ami hát, különböző tumorszupresszor hatással, tehát hogy mondjam, rákos betegek kezelésére használnak bizonyos ráktípusok esetében, tehát ez már egy klinikai tesztelésen átesett, hosszú évek alatt bizonyított molekula, ez jelentősen le fogja rövidíteni azokat a vizsgálatokat, ami jelenleg zajlanak, de ugye nem mind a 6 molekula volt ilyen hosszadalmas vizsgálatoknak már kitéve, tehát azért ezek, ahogy ezt a bevezetőben mondtam, jó pár évet fognak igénybe venni annak érdekében, hogy itt ténylegesen lássuk ezeknek a hatását.
Van másik is elnézést, tehát tudom fokozni ezt az állapotot, vagy a helyzetet, ami erről szól, majd az öregedésről. Az Aging folyóiratban megjelent új tanulmány egy Nobel-díjat nyert öregedésgátló génekkel kapcsolatos meglévő kutatásokra építette felvetését. Arra a felfedezésre, hogy bizonyos gének az úgynevezett Yamanaka faktorok expressziója képes a felnőtt sejteket fiatal sejtekké alakítani. Ez a korábbi kutatás felvetette, lehetséges-e megfordítani a sejtek öregedését anélkül, hogy a sejtek túl fiatalodnának, vagy éppen rákossá válnának. Mik azok, tudja-e, mik azok a Yamanaka faktorok?
Hát ez 4 génnek a hiperaktiválása a sejtjeinkben. Ugye ez a Yamanaka nevű japán kutató kapott ezért a 2010-es években Nobel-díjat. Itt alapvetően arról van szó, hogy már differenciálódott testi sejtekből, amelyek ugye nem tudnak tovább osztódni, elérték azt a funkciót, aminek a kivitelezésére szakosodtak. Ezekből a sejtekből képesek visszaalakítani, dedifferenciálni olyan őssejteket, amelyekből aztán új fajta sejtek tudnak újra kialakulni. Ők az őssejtek képesek osztódni, képesek differenciálni más típusú sejtekké, és hát ez volt az elképzelés, ami elvezetett ahhoz, hogy azokon a szöveti régiókban vagy szervekben, ahol már látványos öregedés zajlik, ezeknek a faktoroknak a hiperaktiválásával, fokozott működésével képesek vagyunk sejteket újra ilyen őssejtszerű állapotba visszavinni, és akkor az elhalt szöveti részeket, vagy a sérült, megöregedett szöveti részeket új fiatal sejtekkel helyettesíteni. Azonban azt mondanám, hogy ez egy nagyon óvatosan kezelendő terület. Ugye itt az őssejtek esetében nem csak normális szöveti periférián található ősejtek tudnak kialakulni, hanem akár rák ősejtek is, amelyek hát ilyen tumor képző potenciállal rendelkeznek. Tehát ezek a kezelések, változások azonban én azt mondom, hogy ez jóval több időt és több kísérletezést és vizsgálatot fognak igényelni, mint az a bizonyos hat molekulának a koktélja, amit a kezdetben említett. Egy kicsit összefoglalva ezt az egész területet, én azt gondolom, hogy nagyon sok próbálkozás történik annak érdekében, hogy az emberi élettartam egészséges élettartamnak a határait megnöveljük, ami egyébként önmagában is zajlik, hiszen az elmúlt 200 évben majd megduplázódott a várható élettartam a ipilag fejlett országokban, de ezt kémiai ágensekkel, farmakológiai megoldásokkal vagy genetikai megoldásokkal is szeretnénk fokozni és sietetni. És igazából ennek az egésznek a legnagyobb gátja, ennek az erőfeszítésnek a legnagyobb gátja az, hogy valójában tényleg meg kell találnunk azokat a genetikai faktorokat, amelyek alapvetően hozzájárulnak az öregedési folyamat kialakulásához, végbe meneteléhez, hiszen ez nem csak egy véletlen hiba eseménysorra a körülöttünk lévő világ károsító hatásainak következtében, hanem egy evolúciósan kitalált, megvalósult biológiai folyamat, aminek akár hasznos funkció is lehet a egyedfelülés egy bizonyos szakaszában a korai élettartam során. Én azt gondolom, hogy ez most már néhány évenből ez teljesen jösszében fel fog tárulni. A legfrissebb kutatási eredmények azt mutatják, hogy a humán genom közel felét alkotó parazita eredetű, tehát virális fertőzéséből származó, és aztán háziasított, megszelidített génkészletünk az, ami az öregedési folyamatban alapvető szerepet játszik. Ezeket a géneket úgy hívjuk, hogy mobilis genetikai elemek, kicsit profánul nevezve ugráló gének, amik azzal a képességgel rendelkeznek, hogy kiugranak egy genomi pozícióból, át tudnak ugrani egy másik genomi, egy kromoszomális régióba, és hogyha ott egy funkcionális DNS szekvencia található, egy kódoló szekvencia, egy gén, vagy egy szabályozó szekvencia, ami egy génnek a működését irányítja, akkor ott egy nagyon komoly mutációt tud generálni, egy ilyen úgynevezett inszerciós mutációt, és annak a funkcionális genomi szakasznak a működését elrontja. Ezt a szakirom úgy hívja, hogy egyfajta genomi instabilitás jön létre, tehát ezek a mozgó genetikai elemek kvázi rongálják a genomunk többi részét, működőképes részét, és ez az, ami végül is a sejtek öregedése és az egész testnek a öregedéséhez fog elvezetni. Most ebben a világban, ebben a pillanatban itt állunk, ugye ezt próbáljuk megszelídíteni, ezeket a géneket, és ami igazán nehézséget okoz az, hogy ahogy ezt mondtam, a humán genom közel fele ilyen mozgó genetikai elemekből épül föl, tehát itt nem csak egyetlen gént kell blokkolnunk, hanem sok száz, vagy inkább sok millió ilyen génkópiát, ami azért egy nagyon jelentős kihívást ad a genetikusok számára, hiszen mi az elmúlt években általában csak csupán néhány gén vagy génnek a inaktiválását, gátlását valósítottuk meg genetikai farmakológiai eszközökkel. Most azonban a humán genom közel felét kéne represszálnunk, gátolnunk ahhoz, hogy ez az öregedési folyamat ne menjen végbe. Még egy nagyon fontos dolgot hagyd tegyek hozzá. Ugye ezt mindenkinek felvetődhet a kérdés, hogyha ez ennyire rosszat okoz, megöregít minket, elpusztít minket, akkor miért marad fönt, tehát mi az a ok, amiért mégis úgy evolválódtunk, úgy fejlődtünk, hogy ezek a gének megmaradhattak a genomunkban. Matematikai modellekkel, számítógépes szimulációkkal azt látjuk, és hozzájuk kapcsolódó kísérletes evidenciákkal, hogy ezeknek a mobilis genetikai elemeknek van jelentős haszna az életkorai szakaszában, tehát a fiatal és a középkorú szakaszban, mégpedig a frissen kialakult rák ősejteknek az elpusztításában. Amikor egy ilyen ráksejt egy korlátom osztodási potenciállal rendelkező sejt felüti a fejét a testben, akkor ez itt a a hirtelen aktiválódó mobilis genetikának egyszerűen szétvilálják, és szőnyegbombázás szerűen szétrobbantják a genomját, és akkor ez a ráksejt elpusztul, nem tud tumort kialakítani. Tehát ez egy nagyon fontos biológiai funkció, és ennek egy mellékterméke, evolúciós mellékterméke az, hogy a már differenciálódott, terminálisan differenciálódott testi sejtekben is hibákat tudnak létrehozni bizonyos génekben való beugrásban, és hát ez a melléktermékként jön létre az öregedési folyamat. Ha mindez igaz, amit most látunk a kísérletek alapján, akkor a helyzet nem könnyű, tehát nekünk alapvetően gátolnunk kell a mobilis genetika elemeknek, ugráló géneknek a működését, akkor meggátoljuk az öregedési folyamatnak a kialakulását, de ez elvezethet oda, hogy nem fogják elpusztítani a frissen kialakult rák ősejteket, és nagyon könnyen tumor tud képződni. Tehát ahhoz, hogy az emberi élettartamot jelentős mértékben, nagyon jelentős mértékben egészséges élettartamot tudjuk megnövelni, két dolgot kell egyszer megcsinálnunk. Gátolni kell ezeket a mobilis genetikai ugráló géneket, mobilis genetikai elemeket, és meg kell gátolnunk azt is, hogy ne alakulhasson ki rákos fejlődés a testben, és hogyha ezt a kettőt paralel egyszerre meg tudjuk csinálni, akkor elméletileg drámai mértékben lehet lassítani az öregedési folyamat sebességét, vagyis drámai mértékben lehet megnövelni az emberi egészséges élettartamnak a határát, és hogyha nagyon szélsőségesen, akár a science fiction mesdjéjén határán ugrálva szeretnék fogalmazni, akár meg is lehet állítani az öregedési folyamatot, és itt már olyan őrültségeket mondanék, mint Elon Musk, hogy teljes egészében ez a folyamat blokkolható lesz egyszer majd a emberi testben.
Egyébként mikor kezdődik az öregedés?
Hát ez egy folyamatosan zajló változás.
Tehát a sejt kialakul, már elkezd öregedni?
Ahogy megszületünk, már megjelennek azok az első változások, csak ezek nagyon-nagyon lassú változások, ezek a ugráló géneknek a működésében bekövetkezett változások, amit még nem látunk, és amikor ez ténylegesen fizikailag manifesztálódik, én azt mondom, hogy ez már a 30-40-es évek környékén megjelenik, onnantól kezdve egyre intenzíven, nem is egy lineáris változás mentén, hanem egy exponenciális változás mentén, görbe mentén történik, tehát például 40-50 közötti öregedésünk sokkal, valamennyit öregszünk 40 és 50 éves korunk között, de sokkal többet öregszünk 50 és 60, és még sokkal-sokkal többet 60 és 70 között, és még annál is sokkal-sokkal többet 70 és 80 között. Tehát ez egy önerősítő, öngerjesztő folyamat. Ez azért van, mert ezek az ugráló gének önmásolással ugrálnak, egy kópia lemásolja magát, és mind a két, és az új kópia ugrik be egy új helyre, következő pillanatban mind a két új kópia már tudja magát másolni, 2-ből 4 lesz, 4-ből 8, 8-ból 16, 32, tehát egy ilyen nagyon erősítő rendszer módján halmozódnak ezek fel. Mindenesetre azt gondoljuk, hogy legalábbis modellállatokban már képesek leszünk ezeket a ugráló géneket megszelídíteni és blokkolni a mozgásukat. Ezekben az modellállatokban már elég potens eszközökkel rendelkezünk arra vonatkozólag, hogy a állat ne pusztuljon el rákos egy tumor növekedés következtében, és hogyha ez mindig az, akkor nem áll messze most már a tudomány attól, hogy genetikai eszközökkel olyan élőlényeket hozzunk létre, amelyek kezdetben normálisan öregednek és elpusztulnak, de ezen genetikai beavatkozások következtében kvázi nem öregedő élőlények lesznek, és hogyha vigyázunk rájuk, nem csapjuk őket agyon, nem esszük meg őket, akkor akár korlátlan ideig is elélhetnek. Ez most már itt van véres közelségben, és ennek a humán applikációját én is azt gondolom, hogy akár ilyen 10 éves időtartamban már látható lesz majd.
Az ELTE és a Semmelweis Egyetem kutatóinak közreműködésével jelent meg az öregedés folyamatairól egy elemzés a rangos PLOS Computational Biology szaklapban 2021-ben, tehát 3 évvel ezelőtt. A kutatók számos nyilvános adatbázis információit elemezve azokat a sejtmechanizmusokat vizsgálták, amelyek óvatos hangolása az öregedés molekuláris folyamatait, és ezáltal a biológiai életkort befolyásolhatják. El lehet-e magyarázni laikusoknak is, hogy milyen sejtmechanizmusokról van szó? Tudom, hogy ez is szóba került az előbbi magyarázatánál, de hogy ezt lehet-e plasztikusabban, érthetőbben elmondani, hogy ez mit jelent?
Így van, tehát itt korábban arról meséltem a hallgatóknak, hogy van egy olyan része a genomunknak, amelyeket ilyen virális fertőzések során szereztünk be, és azok felhalmozódásából állított össze az evolúció. Ezek az ugráló gének, a mobilis genetika elemek, amelyek tulajdonképpen arra vannak, hogy szézilálják a genomnak a többi részét. Most az elmúlt években kiderült az, hogy ezeknek a működése, hogy hogyan kezdenek el aktiválódni, hogyan lesz a működésük egyre fokozottabb, az egy nagyon speciális molekulás mechanizmus által szabályozott, amit úgy hívnak, hogy epigenetikai meghatározottság. Ez azt jelenti, hogy ezek a gének, amelyek mozognak, ugrálnak, ezek a genomi régiók képesek egy pici kémiai átalakulásra, egy metilációra, ilyenkor egy pici metil csoport ráhelyeződik, vagy éppen lebeződik erről a genetikai szakaszról, és ez a ráhelyeződés, vagy éppen levétel jelentős mértékben tudja a adott génnek, ugye ennek a ugráló génnek a működését befolyásolni. És amit a kutatók mostanság felfedeznek, hogy ez az epigenetikai meghatározottság, ez a DNS metilációs változás, ez úgy működik, mint egy belső biológiai óra. Ennek van egy ketyegése, és ez a ketyegés méri azt, hogy az adott élőlény melyik életszakaszában éppen hol tart, tehát hogy meg tudja mondani az élőlény magának, hogy hány éves vagyok, és ennek függvényében történnek azok a genetikai változások, például az ugráló géneknek az aktiválódása, ami az öregedési folyamatot hajtja előre. És hát ugye ez volt a nagy kulcs ebben a tanulmányban, a vizsgálatban, ezeket az epigenetikai változásokat elsősorban DNS metilációs változásoknak a nyomon követésével lehetett különböző életstádiumokat, tehát életkort meghatározni adott élőlényben, egyedekben, és ezeknek a befolyásolásával, tehát ugye ez is egy biológiai folyamat, ennek is van fehérjekészlete, enzimkészlete, ami a folyamatot szabályozza, ezek modulálásával, befolyásolásával jelentős mértékben lehet majd az öregedési folyamatnak a működését.
De sikerült ezt igazolni kísérletekkel is már, mint
így azt, van, hogy... ezeket már kísérletesen is igazolták. Egy picit hagy futtassam meg magunkat is. Ezen mechanizmusok keresztül ma már képesek vagyunk arra, hogy bármely élőlényben, így akár emberben, DNS-ből megmondjuk azt, hogy ki hány éves. Ugye neki nagyon jelentős alkalmazási területei lehetnek, például az igazságügy genetikai alkalmazásai, ahol egyetlen hajszálból, egy új lenyomatból, egy vércsebből meg lehet mondani azt, hogy hány éves elkövetője állt arra a bűncselekmény során. Tehát ezeket most már viszonylag jó, nagy pontossággal laboratóriumokban jól tudjuk alkalmazni és kezelni. Tehát ezek nem csak szimplán ilyen elméleti felvetések, vagy akár bioinformatikai analízis eszköztára, hanem most már itt kísérletes háttér és megerősítés is van erre. Tehát a lényeg ez, és ez a legfontosabb üzenetem ebben a beszélgetésben, hogy az öregedés az nem egy ilyen véletlen elromlás a testben, hanem egy szabályozott biológiai folyamat, aminek van egy megfelelő üteme. Még azt is kell hozzátenni, mert az ütem nem mindenkiben egyforma mértékben ketyeg, ugye egy óra, egy belső biológiai óra, mutatja azt, hogy 3-50 éves ember, ha megnézzünk, jelentősen különböző életkorban tudnak meghalni, az egyik meghal 52 évesen, a másik 68, a harmadik majd 79 éves korában például, tehát ez az a ketyegés, ez a kattogás egy más ütemben zajlik, de van egy ilyen belső biológiai óra, ez a belső biológiai szabályozza azt, hogy a öregedést lehetővé tevő genetikai eszközök, például ugráló gének, mobilis genetikai elemek milyen rátában ugráljanak, hogyan zúzzák szét a genom többi részét, és hogyha ezt megértettük, és ez mind nyilván, tehát mindenki számára evidensé válik, tehát ez nem egy véletlen folyamatok, egy véletlen sztohasztikus folyamatok eredményeképpen történik csak így módon a öregedés, mert ennek van egyfajta szabályozottsága, akkor ez a folyamat feltárható, megismerhető, és hogyha ezt megismerjük, akkor ezt genetikai, majd később farmakológiai eszközökkel lehet befolyásolni, blokkolni, és ennek következtében jelentős mértékben lehet növelni az egészséges élettartamunkat.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Velai Tibor, az ELTE genetikai tanszékének a vezetője volt a vendégem. Viszont hallásra.
Én is nagyon köszönöm. Üdvözlöm a hallgatókat.
Utópia.
Megjelent egy hír a BBC News-on, amelyben beszámolnak arról, hogy sertésvesét ültettek be egy emberbe. Itt van velünk Dínyés András kutató, a Biotalentum Kft. Alapító tulajdonosa és ügyvezetője. Szervusz!
Üdvözlöm a hallgatókat! Szervusz!
Te küldted el a cikket nekem, majd hozzáfűzted, xenotransplantation hasonló ahhoz, ami az általam vezetett EU projektben hasnyálmiriggyel történik. Először azt szeretném kérdezni, hogy mi az a xenotransplantation? Vagy xenotransplantáció?
Hát a xenotransplantáció, mikor fajok között ültetnek át hát sejteket, szöveteket, akár szerveket is. Egyébként annyira nem új a dolog, hiszen az, hogy sertésből származó szívbillentyűt kapjanak emberek, az már a 60-as évek végén elterjedt. Magyarországon is volt valamikor 68 körül. Az első ilyen az, hogy égési sérülés után emberi bőr, sertésbőrből rakjanak be szöveteket, az is régóta ismert volt. Itt ugye a nagy kérdés mindig az, hogy mennyire fogadja be az emberi szervezet a másfajból származó sejteket, szöveteket, hiszen ha felismeri, hogy ez idegen, akkor kilökődhet, és ennek a megoldása az, amiért nagy verseny folyik.
Igen, de hogy az mit jelent, amit írtál, hogy hasonló ahhoz, amit ti végeztek az EU-s projektben hasnyálmiriggyel?
Tehát nekem van egy Európai Unió által támogatott projektem, úgy hívják, hogy iNanobit, amit én koordinálok, és német, francia, belga, olasz partnerekkel és magyar partnerekkel együtt dolgozunk azon, hogy az egyes típusú cukorbetegségre találjunk úgynevezett regenerációs medicinás megoldást, ami azt jelenti, hogy nem kismolekulás vagy akár nagymolekulás gyógyszerekkel kezeljük a betegséget, hanem sejteket, szöveteket beültetve akarjuk meggyógyítani nem csak a tüneteket, hanem a betegségnek a lényegét, kiindulását, ami például az egyes típusú cukorbetegségnél az, hogy elpusztulnak a hasnyálmirigyben található úgynevezett béta sejtek. És erre két megoldás van a projektben. Az egyik megoldás az, hogy humán őssejtekből állítunk elő humán béta sejteket. Ez Gödöllőn a Biotalentum laboratóriumban történik, és ezeket ültetjük be egyelőre állatkísérletekben, részben Brüsszelben, részben pedig majd Németországban is.
Milyen típusú állatkísérletekről van szó? Mert
hát először egérben kezdjük, tehát úgymond a legutóbbi kísérletsorozat mondjuk több mint egy évig tartott, mert beültettünk ilyen humán sejteket az egérben a veseburok alá, és azt néztük, hogy mennyire maradnak életben, illetve mennyire termelnek humán inzulint, illetve úgynevezett C-peptidet, és több mint egy éven át gyönyörűen működtek, és mivel a sejteket egy fluoreszcenssé tettük, egy különleges jelző fehérjét beültettünk genetikai módosítással ezekbe a sejtekbe, nagyon szépen tudtuk követni azt, hogy a sejtek életben vannak, és jelen voltak.
Úgyhogy lehet vele kérdezni? Részleteket is, mondtad, hogy az egérnek a veséje alá tettetek ilyen...
A veseburok alatt az nagyon gyakran egérben, ha kisebb mennyiségű sejtet akarunk beültetni, az egy nagyon jó hely arra, hogy viszonylag könnyen elérhető, tehát egy kis műtéttel, mert a vese közel van a...
Mert nincs az egérnek nincsen hasnyálmirigye?
Ezek olyan egerek voltak, amelyekben a hasnyálmirigyőkben volt működő bétasejt, tehát ezek nem cukorbeteggé tett egerek voltak, és ugye a veseburok az nagyon jó vérellátást biztosít, tehát a veseburok alá behelyezett sejtek azok nagyon jó körülmények közé kerülnek, arra kell vigyázni, hogy ne lüködjenek ki, tehát egy immunrendszert módosító gyógyszereket kapnak az egerek, hogy ne lökjék ki a sejteket. Ez nem a végcél, ez egy köztes állapot, mikor azt nézzük, hogy a sejtek egyáltalán működnek-e, túlélnek-e, mennyire funkcionálnak, tehát a következő lépés az nagy állatbeültetés lesz cukorbeteg sertésekbe, illetve először cukorbeteg egereket fogunk kezelni ezzel, hogy lássuk, hogy mennyire...
Hogy lesznek az egerek cukorbetegek?
Hát egerekben sajnos ezeket kezeléssel kell cukorbeteggé tenni, vagy genetikailag is meg lehet, tehát vannak olyan genetikailag módosított egerek is. A sertésben például genetikailag módosított olyan sertések lesznek az alanyok, amelyek emberhez hasonló cukorbetegséget érnek el bennük. Az az igazság, én alapvetően azon dolgozom humán sejtesen.
Tessék? Ezt most nem lehetett érteni, elment a vonal teljesen.
Ja, bocsánat.
Tehát?
Alapvetően én azon dolgozom humán őssejtekkel és a Petri csészében, hogy ne legyen szükség állatkísérletekre. De mikor egy jövendő emberi gyógyító terápiát kell kidolgozni, akkor a kockázatok elkerülése véget feltétlenül előírja az európai gyógyszerészeti hatóság, hogy végig kell menni egy állatkísérletes sorozaton is, hiszen nem akarunk embereken kísérletezni egyből, tehát ezért kellenek egér- vagy patkánykísérletek, és utána valamilyen más nagy állatfajban kísérletek.
És lehet kapni a piacon cukorbeteg sertéseket direkt ilyen célra?
Hát ez egy egyetemi csoporttal folytatjuk a kísérleteket a müncheni LMU-val, de ott tehát piacon ezek igazán még nincsenek, de egyébként lehet, tehát ilyen nagy állatmodelleknek az előállítása, ez nemzetközileg egy nagyon fontos terület, de ugye csak néhány gyógyszergyár használja egyelőre őket, tehát ezért egy nagyon speciális piaca van ennek a területnek. De
ez nagyon drága? Tehát egy ilyen sertés drágán, nagyon drága?
Igen. Hát az alapító állomány létrehozása az költséges, tehát én ugye annak idején 2001-ben sikerült létrehozni Európában az első klónozott sertést Roslin intézetbe, akkor azt a csoportot vezettem, ami ezt létrehozta, de azóta eltelt 20 év, és ez alatt a 20 év alatt sokkal hatékonyabbá váltak a módszerek. Itt azért fontos, és ez a xenotranszplantációs területhez is fontos, hogy ahhoz, hogy ezek a sertések jó, mondjuk cukorbetegség modellek legyenek, vagy utána egy más módosításokkal jó szervdonorok legyenek, ahhoz meg kell változtatni a sertés sejteknek a felületén található olyan molekulákat, amire az emberi immunrendszer reagálna. Tehát ezek részben cukormolekulák, részben különböző receptormolekulák, tehát ezeket úgy kell változtatni, most már van 6-7 genetikai változtatás után, ezek úgynevezett humanizált sertések, tehát a sejtjeik hasonlítanak az emberi sejtekhez, ami azt jelenti, hogy ha egy ilyen sertésből rakunk át sejteket, vagy akár teljes szerveket emberbe, akkor az emberi immunrendszer nem reagál rá annyira intenzíven.
Tehát nem indul be a úgynevezett szervkilöködési mechanizmus?
Így van. Mondjuk Ez egy olyan mechanizmus, tehát az immunrendszerünk rendkívül bonyolult, tehát különböző nagyon gyorsan bekövetkező és lassabban bekövetkező kilöködési mechanizmusok vannak, különböző sejkeink reagálnak az immunrendszerben.
Azt szeretném kérdezni tőled, hogy a sertéseknek milyen vércsoportjaik vannak, de gondolom nem olyan, mint az emberé, mert az embert a rézus majom segítségével állapították meg a különböző vércsoportokat, az AB-t, AB-t, nullást, ezeket. De a sertésnek milyen vércsoportjai vannak, amelyek esetleg kilöködhetnek?
Itt nem vért, nem is csontfelőt ültetünk át, tehát itt nem igazán a vércsoport, ami számít, hanem a sejtek felszínén emberben is vannak olyan molekulák, MHC molekuláknak nevezik őket, amelyek emberenként is úgymond csoportosítják a különböző donorokat. Tehát mikor emberben keresnek valakinek egy szervdonort, akkor bizonyos sejtfelszíni molekulákra szűrik ezeket a donorokat, és olyan donorból kapja a beteg a szervet, akinek ezek a molekulái nagyon hasonlóak. Ezzel együtt általában kell még egy immunszupresszáns, tehát egy immunrendszer aktivitás csökkentő terápia, mert ha nem is azonnal, de egy lassabban bekövetkező kilöködési folyamat, kilöködnének a szervek. Tehát,
azt még nem lehet tudni? Tehát a tudományban azt még nem tudták feltárni, hogy pontosan mik ezek a mechanizmusok, illetve melyek azok a sejtek, amelyek kilöködnek, és melyek azok, amelyek nem löködnek ki?
Elég jól ismerjük ezeket, tehát a tudomány ezzel nagyon intenzíven foglalatoskodik, és mivel az emberi szárvátültetésben ez nagyon fontos, ezért ma már ezeket elég jól ismerjük. Annak idején, mikor az első csontvelő átültetések voltak, vagy az első szívátültetések, sokkal kevesebbet tudtunk erről. Ma már ez elég jól kontrollálható, de ennek dacára például a hasnyálmirigynél is van olyan, hogy halottakból ültetnek be a betegbe, életmenti céllal hasnyálmirigy, vagy teljes hasnyálmirigyet, vagy a hasnyálmirigy szigeteket, ugye ezek a
szigetek,
ahol a béta, Langerhans szigetek, ahol a béta sejtek találhatóak.
Mekkora egy hasnyálmirigy, elnézést?
Itt is 2-3 év után gyakran kilöködést tapasztalnak. Hát a hasnyálmirigy az... Én nem humánorvos vagyok eredetileg, tehát olyan rengeteget kézben nem tartottam órákon emberi hasnyálmirigyet, de a lényeg az, hogy mikor a hasnyálmirigy Langerhans-sziget beültetés van, akkor szétszedik ezeket ilyen kicsi ...10-20-30 milliméteres, 1 centiméteres kis szövet szigetecskékre, akár még kisebbre is, hiszen a Langerhans szigetek azok nem olyan nagyon nagyok, és ezeket ültetik be, ugye gyakran a vénán, a májvénán keresztül a májba, mert ott is ezek funkcionálisan meg tudnak tapadni, jó a vérellátás, és működnek.
Tehát, hogyha beültetnek ilyen hasnyálmirigyet, akkor nem is a hasnyálmirigy helyére ültetik ezt be, hanem a máj valamelyik részére? Vagy
részére. Megoldás van, az egyik az, mikor a teljes hasnyálmirigyet ültetik át, de ez a ritkább ma már, hanem gyakrabban a hasnyálmirigy szigeteket ültetik át, mert jobbak az eredmények, de mint említettem, még így is van úgy, hogy 2-3 vagy 5 év után mégiscsak kilöki a szervezet ezeket a sejteket, és akkor egy újabb beültetésre lenne szükség. Ugye 3-4 halott kell egy beültetéshez, tehát eleve nem könnyű összeszedni ennyi donort, és rengetegen várnak beültetésre, akik soha nem kapják meg a szervet, mert hosszúak a várólisták.
Azt olvastam itt a lexikonban, hogy tudni lehet azt, hogy a klinikai beültetéshez szükséges szervek hiánya miatt a pótszervekre szoruló betegek 20-35%-a meghal a várólistán.
Ez így igaz sajnos, hát betegségtípustól is függ, hogy ez lehet még ennél magasabb is.
Továbbá azt is olvastam, hogy az első komolyabb xenotranszplantációs kísérletek, akkor még heterotranszplantációnak nevezték, 1905-ben jelentek meg a tudományos írásban, amikor nyúl vese szeleteket ültettek át egy krónikus vesebetegségben szenvedő gyermekbe. Eddig az idézet, de lehet-e tudni erről, hogy mi történt ezzel a gyermekkel?
Hát valószínűleg nem sok jó, hiszen a nyúl sejtek is egy úgynevezett hiperimmun reakcióval kilökődtek. Tehát nem, ez így sajnos nem működik. Az ötlet jó volt, csak ahogy erről beszéltünk, az immunrendszernek a működéséről akkor még keveset tudtunk. Amit most tettek az amerikai kutatók, az egy ilyen genetikailag módosított sertésből származó vese volt. Én egyébként valamilyen szinten ezekkel a kutatókkal még 1999 körül dolgoztam Amerikában, de azóta nagyon sokat fejlődött a terület, meg a cég is változott, és ők ugye 2001-ben módosították a bizonyos felületi cukor molekulákat ezeken a sejteken, de mint említettem, a müncheni csoportnak most már ilyen 6 genetikai módosítást hordozó sejtése is vannak, és az amerikaiak azt csinálták, hogy egy agyhalott betegbe kaptak engedélyt arra a családtól, meg a hatóságoktól, hogy egy ilyen vesét rákössenek a keringésére, hogy megnézzék, hogy mennyire van kilökődés, illetve mennyire hatékonyan működik. Tulajdonképpen ez esetben nem is ültették be a lélegeztetőgépen lévő agyhalott betegbe, hanem csak rákötötték így testen kívül a keringésére. És a vese jól működött, funkcionált. Tehát
de te az előbb azt mondtad, hogy hát van, amikor 2-3 év múlva történik meg a kilökődés.
Így van, tehát ezt most ma még nem tudjuk. Az ilyen sertésszervekkel, ugye majomkísérletekben már azt tudják, hogy sertés szív másfél évig is funkcionált páviánokban. Tehát, és ezt részben Németországban is dolgoznak ilyen programokon.
Tehát ott nem történt kilökődés egy sertésből a páviánba ültetett szív esetén?
Pontosan erről van szó, hogy nem történt kilökődés.
Melyik az az állat, amelynek szervei a legalkalmasabbak a xenotranszplantációra?
Hát valószínűleg a majmok szervei nagyon jók lennének, de ugye a majom kísérletekkel kapcsolatban számos ellenérzés is van.
Hát meg engedélyköteles is.
Sokakban minden engedélyköteles. Tehát
tényleg, mennyi engedélyt, a Biotalentum milyen engedélyt kapott állatkísérletekre?
Mi állatkísérletet nem végzünk. Volt régen állatházam, tehát
hát eredetileg állatorvos vagy, azért kérdezem.
Hát eredetileg állatorvos vagyok, de az ember sok mindent megtanul élete során, tehát jelenleg őssejtkutatással foglalkozunk. Ahhoz is kellenek engedélyek, de állatkísérletes munkát jelenleg nem végzünk Gödöllőn, ahol mondjuk Brüsszelben vagy Münchenben végeznek állatkísérleteket, ott a helyi nagyon szigorú állatkísérleti szabályoknak kell megfelelni. Ezeknek egy fontos eleme egyébként az, hogy az állatok szenvedése, komfortja az minél kevésbé csorbuljon, tehát az állat, ezek egyetemi vagy céges, de abszolút legális kísérletek, tehát itt nagyon odafigyelnek arra, hogy minél kevesebb állatban, minél kisebb szenvedéssel történjenek a kísérletek.
Lehet tudni azt, hogy kikből áll az a bizottság, amely évente engedélyezi a különböző kísérleteket, állatkísérleteket, például Magyarországon is?
Teljesen áttekinthető, tehát Magyarországon is legtöbb országban vannak helyi, plusz állami magyar hatósági engedély adó hatóságok, tehát minisztériumi szinten is ezt felügyelik. Németországban, Belgiumban is hasonlóan van egy egyetemi állatkísérletes engedélyezési folyamat, és általában van egy nemzeti szint is.
Amennyiben ezek a kísérletek megállják a tudományosság próbáját, olyan állatokat fognak tenyészteni, amelyek szervei alkalmasak az emberi beültetésre?
Így van, így van. Tehát az általam vezetett projektnek a másik vonulata, nem a humán sejtes, az ilyen sertésekből ültetnek a német kollégák egyelőre sertésekbe, de későbbiekben remélhetőleg majd emberbe is, úgymond ki nem lökődő sertés Langerhans-szigeteket, illetve az egyik másik megoldás az, hogy ezeket egy olyan burokba helyezzük, ami védi az immunrendszertől a beültetett sejteket. Van benne egy úgynevezett félig átkeresztő hártya, amin átjutnak a kis cukormolekulák, meg inzulin molekulák, de nem jut át rajta egy nagy immunglobulin, immunfehérje molekula, illetve nem jutnak rá rajta az immunsejtek. Tehát úgy tudjuk behelyezni bőr alá, vagy akár hasüregbe, tehát vannak nemzetközi kísérletek, hogy hol a legjobb egy ilyen burokba helyezett kis biomesterséges hasnyálmirigy, ahol jó a vérellátása, és mégis védve van az immunrendszertől.
Tehát lehet, ilyen, hogy az ember
hol... Egyébként nem is kell módosítani a sejteket, mert az immunrendszer nem jut el hozzá.
Tehát lehet, hogy például az ember hónalján fogja majd viselni a hasnyálmirigyét?
Hát bőr alá beültetésekkel vannak kísérletek, mert az nagyon jó megoldás lenne, nem valószínű, hogy a hónajban, mert ott zavar, de inkább ott a háton a vesetájékon vannak elég nagy bőrfelületek, ahol különösebb gond nélkül el lehetne helyezni kvázi életmentő bio szervecskét, ami segít abba, hogy az illetőnek ne legyenek ugye,
hát meg, hogyha elindul a, ha elindul a kilöködési mechanizmus, akkor ki lehet szedni ezt a bőr alól, és egy másikat lehet betenni.
Így van, vagy ha valamire a sejtek elpusztulnak bármilyen okból. Tehát nagyon izgalmas a terület, rendkívül gyorsan fejlődik.
Akkor most erre kérdeznék rá, hogy mennyire gyorsan. Mennyire gyorsan, tehát amennyiben minden jól sikerül nektek, Gödöllön, illetve Németországban, mikortól indulhat el a gyógyítás?
Hát ez egy annyira új terület, hogy itt a hatóságoknak is tanulni kell úgymond az engedélyt, meg a kockázatokat. Tehát egy amerikai cég Amerikába 2 éve, Európában 1 éve indított el első klinikai kísérleteket ilyen burokba helyezett hasnyálmirigy sejtekkel. Ezen kívül a Parkinson betegségre Japánban és USA-ban elindultak kísérletek, és Kínában. Makuláris vakságra szintén őssejtekből előállított regenerációs medicina sejtekkel Japánban, Angliában és Kínában. Tehát ez egy olyan gerincvelőszakadásra USA-ban, tehát ez egy új iparág, ami most születik. Az, hogy Magyarországon ez mikor lesz elérhető, az egy nagyon nagy kérdés, részben attól is függ, hogy mennyire kapunk jelentős támogatást hazai tehet. Tehát én jelenleg Európai Uniós támogatásból tudom ezeket előrevinni, de ahhoz, hogy ebből egy gyógyító eljárás legyen, az egy nagyon költséges folyamat, hiszen mint a gyógyszermolekuláknál itt is klinikai kísérleti fázisokon kell végigmenni. Tehát az állatkísérletekkel megteremtjük az alapját, de utána ezeknek végig kell menni a 3 fázison, és az bizony milliárdos költségbe kerül. Ha utána működik a terület, akkor viszont fantasztikus lehetőségek vannak. Egy gerincvelő szakadást USA-ba úgy satszolják, hogy kb. 5 millió dollárba kerül a társadalomnak az illető élete során a kezelése, meg a kiesett társadalmi munka haszon, amit ő folytatna, illetve hát annak az ideje, aki rá vigyált. Tehát 5 millió dollár az ugye másfél milliárd forint. Tehát ez azt jelenti, hogy egy költséges kezelés is megéri társadalmi szinten hosszú távon. De hát ez egy jövő zenéje, mert jelenleg még egyáltalán azt akarjuk látni, hogy mennyire hatékony a kezelés, jelenleg még rendkívül drága lesz, de ahogy a rák orvoslásba is, meg bizonyos genetikai betegségekhez akár több százmillió forintos kezelések is elfogadhatóak ma már, és megfinanszírozza bizonyos országokban a társadalombiztosítás, ez bizony ezen a területen is megtörténhet.
Nagyon szépen köszönöm, hogy interjút adtál nekem. Dinnyés András, a Biotalentum tudásfejlesztő Kft. Alapító, tulajdonos és ügyvezető igazgatója volt az Utópiában. Szervusz, köszönöm szépen az interjút.
Nagyon köszönöm, örömmel máskor is.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.